A Magyar Katolikus Rádió szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit és munkatársait. Közelmúltban készült műsorainkból készített válogatással igyekszünk hozzájárulni a Mária Rádió mai műsorához. A hely szelleméhez igazodva Mária dicséretével keretezzük összeállításunkat. Elsőként tehát hallgassuk Vörös Sándor Mária Siralma című versét.
Képzeljünk el egy nagy találkozást. Egy ragyogóan tehetséges fiatalember, aki a versek, az irodalom bűvöletében él, találkozik egy szöveggel, a legrégebbről fennmaradt magyar nyelven írt verssel. És ez az igen régi, ma már 700 éves szöveg, amelyet Ómagyar Mária Siralom néven ismerünk, elvarázsolja a fiatalembert. Hatására megírja ő is a maga Mária Siralmát. Az eredetit, az ómagyart pedig felveszi majd később a különleges és izgalmas Három veréb hat szemmel című rendhagyó irodalomtörténeti antológiájába. A költő, akiről a történet szól, Vörös Sándor. Verse a második szimfóniából így szól. Mária Siralma. Nem tudtam a búról, most a bú megölel, halványsággal belehel. Jaj nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat, jaj én fiam, feketülő vérrel csombókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt, jaj, én fiam, két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled, gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöpp szád, jaj, én fiam, hadd menjek utánad. Véred bőhullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hult, csak hult a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre, nem igaz, nem, nem. Jaj nekem, megfulladok, fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad, éjfél tájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj nekem, én fiam, jaj én fiam.
Erdő Péter bíboros primás pünkösd után fogadta a Katolikus Rádió munkatársát.
Bíboros úr beszélt arról, hogy milyen élmények érték, és hogyan értékelhetjük Ferenc pápa magyarországi, illetve budapesti apostoli látogatását. Úgy tűnik, hogy fontosnak tartotta kiemelni, hogy bizonyos előzetes várakozások nem valósultak meg, illetve elsősorban a lelkipásztori, sőt mondhatjuk, hogy lelkipásztori program volt az ő itt léte.
Kinek a várakozásai nem valósultak meg, mert a miénk az teljes mértékben megvalósult. Ugye arról van szó, hogy még 2021-ben, amikor az eukarisztikus kongresszusra jött a Szentatya, és tényleg rövid időt töltött Magyarországon, utána Szlovákiából Rómába repülve útközben már megjegyezte, hogy ő szívesen visszatérne Magyarországra. Abból, hogy lelkipásztori látogatást tervezett, abból már lehetett tudni, hogy itt valószínűleg nem politikán, közéleten, és nem is a másokkal való találkozáson lesz a hangsúly. A sajtóban, meg a politikában mindig vannak híresztelések, amivel megpróbálják vagy tematizálni, vagy befolyásolni egy-egy eseménynek a képét. Így aztán persze volt, aki úgy gondolta, hogy majd a ukrán háborúról fog szólni az egész látogatás, vagy hogy Magyarország csak arra jó, hogy itt más politikai képviselők találkozzanak egymással és a pápával, és így tovább. Azonban bármennyire is fordulatos a történelem, és bármennyire is váratlan és szomorú dolgok történtek 2021 és 2023 között mégse változott meg a látogatás alapvető jellege. Tehát ő hozzánk, magyarokhoz, a magyar katolikusokhoz és az egész magyar néphez akart jönni. Ugyanakkor, mivel ez egy hivatalos látogatás volt, természetesen meglátogatta és megbeszélést is folytatott az ország vezetőivel. Tehát ez is hozzátartozik egy ilyen látogatáshoz.
Érdemes-e arra is tekintenünk a történelemre? Ezt is Bíboros úr mondta is, hogy Ferenc pápa ismeri a magyar múltat, ismeri a mi sajátos viszonyainkat, és hát nyilván azt is, hogy Szent István királyunk jóvoltából a magyar állam genezisében benne van a Szent Székhez való kapcsolódás.
Szent Istvánt, az ő intelmeit többszörösen idézte a Szent Atya. Ugye nem véletlen, hogy az úti programot úgy állítottuk össze, és ezt a Szent Szék minden további nélkül elfogadta, hogy ha már egyszer a Szent Atya nem tud vidékre ellátogatni, más városokba, más kegyhelyekre, akkor Budapesten olyan színhelyeken találkozon az egész ország híveinek a képviselőivel, amelyek üzenetet hordoznak. Az első mindjárt a Szent István Bazilika, itt a Szent Jobb, amelyet ő kézbe is vett, meg is csókolt, tehát tisztelte, mint erekjét, azt az üzenetet hordozza, hogy első apostoli királyunk elkötelezte ezt a népet a keresztény értékek mellett, a keresztény vallás mellett, és a pápaságon keresztül illeszkedett bele a magyarság az európai, a nyugati népek közösségébe. Ez egy nagyon fontos emlék és egy fontos üzenet. De az is fontos üzenet, hogy magát a Szent Jobbot jelenleg azelőtt a Bence úr Gyula kép előtt tiszteljük, amelyik azt ábrázolja, hogy Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának. Na most ez a fölajánlás, ez rábízást jelent. Azt jelenti, hogy az anyai pártfogásába ajánlja nem csak a koronát, mint szakrális tárgyat, hanem az egész országot, a népét. Ebben az összefüggésben pedig nagyon fontos volt, hogy a pápa tavaly felszólította a világ püspökeit, hogy ajánlják fel a szűzanya szeplőtelen szívének Oroszországot és Ukrajnát. Ezt a felajánlást mi itt a Szent Jobb előtt ismételtük meg a bazilikában. Tehát a pápában azt hiszem, hogy dolgozott ez a gondolat, hogy a gondviselésbe vetett bizalomnak milyen nagy példaképe volt Szent István király. Ezt fejezte ki aztán a záró szentmise után, amikor az oltár mellett fölállított kegyképhöz ment. Az egy Szűz Mária kép volt, mégpedig az esztergomi bazilika Bakócz kápolnájának a kegyképe. És ehhez a képhöz járult, és megismételte Magyarország felajánlását a Szűz Máriának, és egyben újra Oroszországot és Ukrajnát is felajánlotta. Tehát ez egy nagyon csodálatos gesztus volt a részéről.
A budapesti helyszín, a kizárólagos budapesti helyszín oka a Szent Atya egészségi állapota volt. Ugyanakkor lehet, legalábbis én úgy látom, hogy az a feszesség, azok a helyszínek, amelyeket nyilván a Szent Szék kérésére, de mégiscsak a magyar egyház választott ki és kínált föl a számára, azok nagyon-nagyon erőteljesen mutatkoztak meg, és azok a találkozások nagyon erős üzenetet hordoztak, és lelkesítő üzenetet hordoztak. A programok összeállításában mennyi része volt a magyar egyháznak?
Elég sok. Nyilván az időkeretet a Szent Szék határozta meg, tehát, hogy mikor érkezik, és mikor kell távozni a Szent Atyának. Ezen belül, hogy egy napon mennyi programot tud vállalni, ezt is a Szent Szék közölte velünk. Nekünk ajánlatokat lehetett, kellett tenni, hogy ebben az időben mit szeretnénk a legjobban. Erre is vannak bizonyos szokások, tehát például érkezésekor először az állami vezetőkkel szokott találkozni, utána a helyi egyháznak a képviselőivel. Tehát ezért volt az, hogy a Szent István Bazilikában a püspöki karral, azután a papság képviselőivel, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, hitoktatókkal találkozott. Ez jelképesen az egész katolikus közösséget fejezte ki. Na most itt is érdekes volt azonban, hogy ahogy ő végigjött, ahogy látta azt, hogy bizony olyan is van, aki tolókocsiban érkezett akár a papok közül, vagy a tanúságtételeket meghallgatta, ugye Boldog Brenner János testvérének például a tanúságtételét, hát érezte azt, hogy azért ez egy olyan egyház, amelyik sokat szenvedett. De olyan egyház, amelyik még hordozza ennek az értékét is, meg az emlékét is. Tehát ő nem fukarkodik sokszor a kritikával sem, és néha a római kúriának például a dolgozóit kemény szavakkal is illeti egy karácsonyi köszöntőjében. Itt viszont nem ez volt a helyzet. Itt általánosságban persze mondta, hogy csúnya dolog a pletyka, meg őrizkedni kell ilyenfajta hibáktól, de alapvetően inkább a testvéri megértésnek és az elismerésnek a hangján szólt. Ez nagyszerű élményt jelentett, azt hiszem, a jelenlévőknek. Neki pedig egy megrendítő élmény volt többek között az, hogy milyen sokan várták őt a bazilika előtt. Mert hát ugye esőre állt az idő, azt jósolta a meteorológia, hogy talán délután eső lesz. Tettünk ugyan ki székeket a térre is, meg volt ott azért egy kivetítő is, de hát nem tudtuk, hogy mennyien lesznek. Most amikor közeledtünk a Szentatyával a bazilikához, kora délután, akkor láttuk azt, hogy már a kiskörúton is nagyon sok ember várja. És aztán meglepetésünkre teljesen zsúfolásig teli volt a tér. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy érdeklődéssel és szeretettel várták, még olyan programokra is, amikben neki külön szeret nem jutott. És ezt a Szentatya érzékelte, ezért a bazilikából kijövet, a programtól eltérően összeszedte a erejét, és kikelt a tolókocsiból is, és elindult az emberek felé. Hát aztán segítettek neki persze a munkatársai, de egyszerűen nem tudott ellenállni annak az élménynek, hogy őt is szeretik, és ezt ő viszonozni akarta.
Korunk hát már rég évszázadok óta mondhatni a szekularizáció kora, amikor tömegek mondják azt, amikor törvényhozások mondják azt, hogy nem számít, hogy mit mond a Szentszék, nem számít, hogy mit tanít Krisztus Urunk, hanem majd mi megmondjuk, és így tovább. És úgy tűnik legalábbis nekem, hogy itt most Magyarországon éppen valami ellenkezőt tapasztaltunk.
Nyilván így van ez, és hát ezt a Szentszék is érzékeli természetesen. Na most fontos dolog az, hogy ugyanakkor azok a témák, amiket a pápa az utóbbi időben előtérbe helyez, azok itt is megjelentek, és nem csak a találkozó során, nem csak a szervezésnek a szintjén, hanem a egyházunknak az általános tevékenységében is. Tehát amikor arról volt szó, hogy ő szeretne beteg gyerekekkel találkozni, akkor azt mondtuk, hogy kérem, van egyházi fenntartású otthonunk, a Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról elnevezett otthon, ahol vak, mozgássérült gyerekek vannak. Oda ment, direkt kereste ezt az alkalmat. Aztán akart találkozni a szegényekkel, akart találkozni a menekültekkel. Mind erre ideális helynek látszott a Rózsák tere, a Szent Erzsébet plébánia templom. Ez is egy mélyebb üzenetet hordozott, mert Szent Erzsébet volt a segítő szeretet nagy szentje, a 13. század Teréz anyája, ha tetszik, aki akkori időben világhírű volt.
Bíboros úr többször említette, hogy biztatást és megerősítést kaptunk tőle. Biztatást mire?
Tehát ő nem azt mondta, hogy minden jó, amit csinálunk, de azt mondta, hogy ezeken a területeken, ahol az egyház tevékenységét megismerte. Hát ott azért értékes munkát végez a magyar egyház, és ezt tovább kell folytatni. Tehát ebben tényleg a legelesettebbeknek a segítése, a tanúságtétel a hitünk mellett, a család, az élet értékei mellett épp úgy szerepel, mint az, hogy a ifjúsági munkában próbáljuk meg a fiatalokat arra bátorítani, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem valóban alkossanak közösségeket. Amikor például egy nép azt mondja, hogy ő különösen is pártfogójának, édesanyjának, nagyasszonyának tekinti a Szűz Máriát, akkor ott is kifejeződik ez a csoportos összetartozás Szűz Mária vonatkozásában. Ez pedig egy nagy erőt jelent, mert hogyha többen vagyunk, akiknek Szűz Mária az édesanyja, akkor egymásnak is szükségképpen a testvérei vagyunk.
A Magyar Katolikus Rádió valamennyi munkatársa nevében búcsúzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus médianapunk keretében a Katolikus Rádió műsorát hallották. Tematikus napunk programjai ezennel véget értek. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét és azt, hogy együtt imádkoztak velünk a Magyarországi Katolikus Médiumok szolgálatáért és missziójáért.